Jancsi már hetet hét országon túljára, nem is igen gondolt a zsiványtanyára. Egyszerre valami csillámlott előtte. Hát sugarát a nap, fegyverekre lőtte. Katonák jövének, gyönyörű huszárok, a napfénye ezek fegyverén csillámlott. Alattok a lovak tomboltak, prüsszögtek, kényesen rázták szép sörényes fejöket. Mikor őket Jancsi közeledni látta, alig fért meg szíve a bal oldalába, mert így gondolkodott. Ha befogadnának, beörömest mennék én is katonának. Amint a katonák közelébe értek, így szavát hallotta Jancsi a vezérnek. Vigyázz, földi! Bizony rálépsz a fejedre! Mi ördögért vagy úgy a búna keredve? Jancsi pedig szólott fohászkodva nagyot. Én a kerekvilág bujdosója vagyok. Ha kegyelmetekkel egy sorba lehetnék, a ragyogó nappal farkas szemet néznék. Szólt megint a vezér. Jól meggondolt, földi, nem mulatni megyünk, megyünk öldökölni. Rárontott a török a francia népre, franciáknak megyünk mi segedelmére. Hát hisz akkor én meg még jobban szeretném, ha magamat lóra, nyeregbe vethetném, mert ha én nem ölök, engem öl meg a bú. Nagyon kíván dolog nekem a háború. Igaz, hogy eddig csak szamarat ismértem, mivel hogy juhásság volt a mesterségem. De magyar vagyok, s a magyar lóra termet. Magyarnak teremt az Isten lovat, nyerget. Sokat mondott Jancsi megerett nyelvével, de még többet mondott sugárzó szemével. Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek megtetszett, és be is vette közlegénynek. Cifra beszéd kéne azt elősorolni, a vörös nadrágban mit érezett Jancsi. Mit érezett, mikor a mentét fölkapta, s villogó kardját a napnak megmutatta. Csillagokat rúgott Szilaj paripája, mikor Jancsi magát fölvetette rája, de ő keményen ült rajta, mint a cövek, a földindulás sem rázhatta volna meg. Bámulói lettek katonapajtási, nem győzték szépségét, erejét csodálni, és amerre mentek s beszállásozának, induláskor gyakran sírtak a leányok. Jányokra nézve, ami Jancsit illeti, egyetlen egy leányt sem tetszett ő neki. Az igaz, hogy noha sok földet bejára, sehol sem akadt ő Iluska párjára. Nos hát, ment a sereg, csak ment, csak mendegélt, Tatárországnak már elérte közepét, de itten reája nagy veszedelem várt, látott érkezni sok kutyafejű tatárt. Kutyafejű tatár népek fejedelme a magyar sereget eképp idvezelte. Hogy miképp mertek ti szembeszállni vélünk? Tudjátok-e, hogy mi emberhússal élünk? Nagy volt ijegysége szegény magyaroknak, mint hogy a tatárok ezer annyin voltak. Jó, hogy akkor azon a vidéken jára szeretsen országnak jó szívű királya. Ez a magyaroknak mindjárt pártját fogta, mert Magyarországot egyszer beutazta, s ekkor Magyarország jámbor lelkű népe igen becsületes módon bánt ővéle. El sem feledte ezt a szerecsen király, azért a magyarok védelmére kiáll. S a tatár császárral, kivel jó barát volt, kiengesztelésül így szavakat váltott. Kedves jó barátom, ne bánsd a sereget. Legkisebbet sem fog ez ártani neked. Igen jól ismerem én a magyar népet. Kedvemért bocsásd át országodon őket. A kedvedért, pajtás, hát csak már megteszem. szólt kibékülve a tatár fejedele. De még meg is írta az útilevelet, hogy senki se bántsa a magyar sereget. Az igaz, hogy nem is lett semmi bántása, de mégis örült, hogy elért a határra. Hogy ne örült volna? Ez a szegény vidék egyebet se terem, medvehús meg fügét. Tatárország hegyes völgyes tartománya messziről nézett a seregnek utána, mert jól bent valamár nagy Taljánországban, rozmarinfa erdők sötét árnyékában. Itt semmi különös nem történt népünkkel, csak hogy küszködnie kellett a hideggel. Mert Taljánországban örökös tél vagyon, mentek katonáink csupa havon, fagyon. No de a magyarság erős természete, bármi nagy hideg volt, megbirkózott vele. Aztán meg ha fáztak, hát kapták magokat, leszálltak, s hátokra vették a lovokat. Eképpen jutottak át Lengyelországba, lengyelek földéről pedig Indiába. Franciaország és India határos, de köztük az út nem nagyon mulatságos. India közepén még csak dombok vannak, de aztán a dombok mindig magasabbak, s mikor a két ország határát elérik, már akkor a hegyek fölnyúlnak az égig. Tudnivaló, hogy itt a sereg izzadott, le is hányt magáról dolmányt, nyakravalót, hogy ne az Istenért, a nap fejük felett, valami egy óra járása lehetett. Enni nem ettek mást, mint levegő eget, ez olyan sűrű ott, hogy harapni lehet. Ha nem még italhoz is furcsán jutottak, ha szomjaztak, vizet felhőből facsartak, elérték végtére tetejét a hegynek, itt már oly meleg volt, hogy csak éjjel mentek. Lassacskán mehettek. Nagy akadály volt ott. Hát a csillagokban a ló meg-megbotlott. Amint ballagtak a csillagok közepet, Kukorica Jancsi ekép elmélkedett. Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, a földön egy ember élete megszakad. Ezer a szerencséd. Te, gonosz mostoha, hogy nem tudom, melyik kinek a csillaga, nem kínzanád tovább az én galambomat, mert lehajítanám mostan csillagodat. Eztán nem sokára lejtősen haladtak, alacsonyodtak már a hegyek alattok. A szörnyű forróság szinte szűnni kezdett, mentül bejebb érték a francia földet. A franciák földje gyönyörű tartomány, egész paradicsom, egész kis Kánaán. Azért is vásott rá a törökök foga, pusztító szándékkal azért törtek oda. Mikor a magyarság beért az országba, a törökök ott már raboltak javába. Kirabolták a sok gazdag templom kincsét, és üresen hagytak minden boros pincét. Látni lehetett sok égő város lángját, kivel szemközt jöttek, azt kardjokra hányták. Magát a királyt is kiűzték várából, s megfosztották kedves egyetlen jányától. Így találta népünk a francia királyt, széles országában föl s le bújdosva járt. Amint őt meglátták a magyar huszárok, sorsán szánakozó könnyed hullatának. A bújdosó király ízókat hallatott. Ugye, barátim, hogy keserves állat. Kincsen vetélkedett Dárius kincsével, s most küszködnöm kell a legnagyobb ínséggel. A vezér azt mondá vigasztalására. Ne búsulj, franciák fölséges királya! Megtáncoltatjuk mi ezt a gonosz népet, ki így méltatlanul mert bánni te véled. Ezért jelen által kipihenjük magunk, mert hosszú volt az út, kissé elfáradtunk. De holnap azután, mihelyt föl kell a nap, visszafoglaljuk mi vesztett országodat. Hát, szegény leányom, hát, édes leányom, jajdult föl a király. Őt hát hol találom? Elrabolta tőlem törökök vezére, aki visszahozza, számolhat kezére. Nagy buzdítás volt ez a magyar seregnek. Minden ember szívét reménység szállta meg. Ez volt mindenkinek fejében föltéve. Vagy visszakerítem, vagy meghalok érte. Kukorica Jancsitán egymaga volt csak, meg nem hallója az elmondott dolognak. Jancsinak az esze más egyeben jára. Visszaemlékezett szép Juskája. Másnap reggel a nap szokás szerint fölkelt, de nem lát és nem hall olyat minden reggel, mint amilyet hallott, mint amilyet látott, mindjárt mihelyst a föld szélére hágott. Megszólalt a sereg harsány trombitája, minden legény talpon termett szózatára. Jól kiköszörülték acélszabjáikat, azután nyergelték gyorsan a lovakat. A király erőnek erejével rajt volt, hogy ő is elmegy, s a többiekkel harcol, hanem a huszárok bölcsesző vezére a királyhoz ilyen tanácsot intéze. Nem, kegyelmes király, csak maradj te hátra, a te karjaid már gyöngék a csatára. Tudom, meghagyta az idő bátorságod, de mi haszna, hogyha erőd beleszállott. Bízd az Isten után, mire jánk ügyedet, fogadást teszünk, hogy mire a nap lemegy, országodból továbbűzzük ellenséged, s elfoglalhatod újra a királyi széket. Erre a magyarság lóra kerekedett, s keresni indult a rabló törököket. Nem soká kereste, mindjárt rájuk akadt, és egy követ által izent nekik hadat. Visszajött a követ, harsog a trombita, rémséges zúgással kezdődik a csata, acélok csengése, torkok kurjantása volt a magyaroknál harci eladása. A sarkantyút vágták lovak oldalába, dobogott a földön lovak patkós lába, vagy talán a földnek dobbant meg a szíve, e vészt jövendőlő zajra megijedve. Törökök vezére, hét lófarkú basa, ötakós hordónak elég volna hasa, a sok boritaltól piroslik az orra, azt hinné az ember, hogy ére tuborka. A török csapatnak nagyhasú vezére, rendbeszedte népét a harcnak jelére, a rendbeszedett nép ugyancsak megállott, amint megrohanták a magyar huszárok. De nem volt gyerekség ez a megrohanás, lett is nem sokára szörnyű rendzavarás. Izzadott a török véres verítéket, tőle a zöld mező vörös tengerré lett. Hely, csinálom adta, meleg egy nap volt ez. Heggyé emelkedett már a török holttest. De a basa még él, menykő nagy hasával, s Kukorica Jancsi célozza vasával. Kukorica Jancsi nem veszi tréfának, s íszóval megy neki a török basának. Atyafi, te úgyis sok vagy egy legénynek, megállj, én majd kettőt csinálok belőled. S aként cselekedett, amint megfogadta, szegény török basát ketté hasította, jobbra-balra hullott izzadó lováról. Így múlt ki őkelme ebből a világból. Mikor ezt látta a gyáva török sereg, Uccu hátat fordít, és futásnak ered. Futott, futott, s talán mostanság is futna, hogyha a huszárok el nem érték volna. De bezzeg elérték, le is kaszabolták. Hullottak a fejek előttök, mint a mák. Egyetlen egy nyargal még lóhalálába, ennek Kukorica Jancsi ment nyomába. Hát a török basa fia vágtatott ott, ölében valami fehér féle látszott. A fehérség volt a francia királyány, nem tudott magáról semmit, elájulván. Soká nyargalt Jancsi, amíg utolérte. Megállj, a hitedet, kiáltott feléje. Állj meg, vagy testeden mindjárt nyitok kaput, melyen által hitvány lelked pokolba fut. De a basa fia meg nem állott volna, ha ló alatta össze nem omolna. Összeomlott, ki is fújta ott páráját. Basa fia ilyen szóra nyitás száját. Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz, ha semmi másra nem, ifjúságomra néz, ifjú vagyok még, az életet szeretem, vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem. Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen, kezem által halni vagy te érdemetlen, Hordd el magad innen! Vidd hírül hazádnak! Haramja fiai hogy és miképp jártak! Leszállott lováról királyányhoz lépe, és beletekintett gyönyörű szemébe, melyet a királyány éppen most nyita ki, mi alatt íszókat mondának ajaki. Kedves szabadító, nem kérdezem, ki vagy. Csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy. Háládatosságból én mindent megteszek, hogyha kedved tartja, feleséged leszek. Jancsi ereiben nem folyt víz vér helyett. Szívében hatalmas tusa keletkezett. De lecsillapítál szíve nagy tusáját, emlékezetébe hozván Iluskáját. Nyájas dadon így szólt a szép királyányhoz: menjünk, rózsám, elébb az édesatyádhoz. Ott majd közelebbről vizsgáljuk a dolgot, s ló előtt a jánnyal lassacskán ballagott. Kukorica Jancsi meg a királyleány csatahelyre értek a nap alkonyatán. A leáldozó nap utolsó sugára vörös szemmel nézett a siralmas tájra. Nem látott egyebet, csak a véres halált, s holló sereget, mely a halottakra szállt. Nem igen telt benne nagy gyönyörűsége. Le is ereszkedett tenger mélységébe. A csatahely mellett volt egy jókora tó, tiszta szőke vizet magába foglaló, de piros volt az most, mert a magyar sereg török vértől magát vizében mosta meg. Miután megmosdott az egész legénység, a francia királyt várába kísérték. A csatamezőtől az nem messzire állt, ide kísérték hát a francia királyt. Alig, hogy bevonult a várba a sereg, Kukorica Jancsi szinte megérkezett. Olyan volt mellette az ékes királyány, mint felhő mellett a tündöklő szivárvány. Hogy az öreg király leányát meglátta, reszkető örömmel borult a nyakába. S csak azután mondta a következőket, mikor a jány ajkán tőle sok csók égett. Most már örömömnek nincsen semmi híja, szaladjon valaki, s a szakácsot híja. Készítsen, ami jó, mindent vacsorára, az én győzedelmes vitézim számára. Király uram, nem kell hívni a szakácsot! A király mellett egy hang ekép rikácsolt. Elkészítettem már mindent hamarjában, föl is van tálalva a szomszéd szobában. A szakács szavai kedvesen hangzottak füleibe a jó magyar huszároknak. Nem igen sokáig hívatták magukat, körülülték a megterhelt asztalokat. Amíg kegyetlenül bántak a törökkel, csak úgy bántak ők most a jó ételekkel. Nem is csoda bizaz, mert megéhezének a nagy öldöklésben a deréki vitézek. Járta már a kancsó Isten igazába, ekkor a királynak íszó jött szájába. Figyelmezzetek rám, ti nemes vitézek, mert nagy fontosságú, amit majd beszélek. S a magyar huszárok mind figyelmezének, fölfogni értelmét király beszédének. Aki egyet ivott, azután köhentett, s végre így szavakkal törte meg a csendet. Mindenek előtt is mondd meg a nevedet, bátor vitéz, aki jányom megmentett. Kukorica Jancsi becsületes nevem. Egy kicsit parasztos, de én nem szégyellem. Kukorica Jancsi eképpen felele, azután a király így szót váltott vele. Én a te nevedet másnak keresztelem, mától fogva neved János Vitéz legyen. Derék János Vitéz, halld most beszédemet, minthogy megmentetted kedves gyermekemet. Vedd el feleségül, legyen ő a tied, és vele foglald el királyi székemet. A királyi széken én sokáig ültem, rajta megbénültem, rajta megőszültem. Nehezek nekem már a királyi gondok, annak okáért én azokról lemondok. Homlokodra teszem a fényes korona, fényes koronámért nem is kívánok mást, csak hogy a várban egy szobát rendelj nékem, melyben hátralevő napjaimat élje. A király szavai íme ezek valának, nagy csodálkozással hallák a huszárok. János vitéz pedig e szíves beszédet alázatos hangon ekép köszöné meg. Köszönöm szépen a kelmed jó karatját, amely reám nézve nem érdemlet jóság. Egyszer s mind azt is ki kell nyilatkoztatnom, hogy én a jóságot el nem fogadhatom. Hosszú históriát kéne elbeszélnem, miért a jósággal lehetetlen élnem. De attól tartok, hogy megunnák kelmetek, s én másnak terhére lenni nem szeretek. De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk bizaszt. Hiába valóság, ami téged aggaszt. Így biztatta őt a jó francia király, s János vitéz beszélt, amint itt írva áll.